1,8, Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Hírek a Szent István Rádióban.
Jóvátételi kölcsönnyújtását javasolja Ukrajnának az Európai Bizottság elnöke. Ursula von der Leyen elmondása szerint a kölcsön, amelynek egy részét európai védelmi beszerzésekre fordítanák, az európai bankokban tárolt, lefoglalt orosz vagyoneszközökön alapulna. Az EU megállapodás kötött Ukrajnával, hogy összesen 2 milliárd eurót költ drónokra. Ez lehetővé teszi Kijev számára, hogy növelje és kihasználja teljes harci kapacitását, úgyhogy közben az Európai Unió is profitál a technológiából. Oroszország bejelentette, hogy hadserege elemzi azt a lehetőséget, ha az Egyesült Államok szállítana Tomahawk cirkáló rakétákat Ukrajnának Oroszország mélyén végrehajtandó csapásokhoz. Ez a lépés az orosz tisztviselők szerint az eszkaláció veszélyét növeli, írta a Reuters hírügynökség. Donald Trump még nem hozott végleges döntést. A Tomahawk hatótávolsága 2500 kilométer, könnyedén elérheti Moszkvát és Oroszország európai részének nagy részét, ha Ukrajnából lőnék ki. Magyarország 12 ukrán híroldalt tett elérhetetlenné, válaszul arra, hogy Ukrajna blokkolt 7 magyar portált, köztük az Origót és a Demokratát. Az oldalakat más román és görög nyelvű portálokkal együtt orosz propaganda terjesztésével indokolva tették elérhetetlenné az ukrán hatóságok. Sólyog Tamás köztársasági elnök a Sándor Palotában fogadta Numan Kurtulmust, a török nagy nemzetgyűlés elnökét. A megbeszélés témája volt többek között a két ország közötti együttműködés erősítése, az energiabiztonság, a regionális stabilitás megőrzése. Nem kapjuk meg az Európai Beruházási Banktól azt az 1 milliárdos hitelt a MÁV-nak, amiből a pályahálózatot akarták felújítani, közölt az építési és közlekedési miniszter a Facebook oldalán. Lázár János szerint Magyar Péter személyesen járt közbe, hogy Magyarország ne kaphassa meg ezt az 1 milliárd eurós forrást. 54 milliárd forintos beruházással a világ második legnagyobb legógyára jött létre mostanra Nyíregyházán, jelentette be a külgazdasági és külügyminiszter, hozzátéve, hogy ez a vállalat egyetlen olyan üzeme Európában, amelyben a termelés minden folyamata jelen van. A fejlesztést a kormány 4 milliárd 300 millió forinttal támogatta, ezzel hozzájárulva 300 új munkahely létrehozásához, ismertette Szijjártó Péter a megnyitón. Teherforgalmat segítő fejlesztés indult Beregsurájnál, a magyar-ukrán határszakasz egyik kiemelt közúti átkelőjénél, közölte a Magyar Közút Nonprofit ZRT az MT-vel. A projekt célja, hogy a nehéz tehergépjármű forgalom megnyitásához szükséges fejlesztések révén növekedjen az átkelő kapacitása és a közlekedés hatékonysága. A Magyar Közutat érintő projektrész elszámolható költsége csaknem 1 millió 700 ezer euró, amelyből 845 ezer az Európai Unió társfinanszírozása, a beruházás fele az Európai Hálózat finanszírozási eszköz támogatásából, fele pedig költségvetési forrásból valósul meg. Még 2 hétig pályázhatnak a helyi közvilágítás korszerűsítésére a vidéki kistelepülések, október közepéig van nyitva a közvilágítási pályázat, hívta fel a figyelmet Szepek Gábor, az Energiaügyi Minisztérium államtitkára és Gyopáros Alpár kormánybiztos. A Jedlikányos Energetikai Program és a Magyar Falu Program közös felhívása 18 milliárd forinttal támogatja az utcai lámpatestek energiatakarékos eszközökre cserélését, autonóm szabályozhatóságuk kiépítését. A következő években 65 milliárd forint értékű EU-s támogatási forrásra lehet pályázni az egészség megőrzését szolgáló szabadidős és rekreációt segítő infrastruktúra fejlesztéséhez, jelentette be az Aktív Magyarországért felelős államtitkár. Révész Máriusz tájékoztatása szerint az uniós forrásokat a környezet ökológiai terhelésének csökkentésére kívánják felhasználni, többek között parkolók, erdei vasútállomások bővítése, kalandparkok kialakítása szerepel a tervek között. Nagyon népszerű az óvoda és iskola kert program. Idén 214 érvényes pályázat érkezett, ami 4,3-szeres túljelentkezést jelent, mondta a környezetvédelemért felelős helyettes államtitkár. Kesztei Nikoletta az iskolakerti alapozó alprogram 6. ütemének eredménybemutató záró rendezvényén beszélt. Hozzátette, bővítették a környezetvédelmi hatóság eszközrendszerét, de elengedhetetlen a társadalmi szemléletformálás, hogy az emberek is tenni akarjanak a környezet a természetvédelme érdekében. Októbertől már a mesterséges intelligencia készségszintű és kritikus használata is elsajátítható a nemzetközileg is elismert számítógép használói jogosítvány az ICDL keretében. Kovács Levente, a Neumann Társaság elnöke kijelentette, a mesterséges intelligencia rohamos fejlődésével csak úgy tarthatunk lépést, ha nem csupán használjuk, hanem értjük is a működését. Végül az időjárásról. Holnap ismét derült lesz az ég gomoly felhőkkel, szorványosan zápor, jégdarazápor, esetleg zivatar is előfordulhat. Sokfelé lesz erős a szél. A hőmérséklet szerdán hajnalban 3-4, napközben aztán 14-15 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám.
A remény zarándokai mottóval október 4-én találkozóra hívja és várja Ternyák Csaba egri érsek, az Egri Főegyházmegye minisztráns fiatalait az Egri Bazilikában. A főpásztori szentmise és az ebéd után találkozási lehetőség lesz Fabien testvérrel, Verbita szerzetessel, majd a litániát követően főpásztori áldással ér véget a különleges program. Várják a fiatalok jelentkezését a plébánosoknál.
Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
keresztényélet.hu.
Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
Megjelent az új ember szeptember 28-ai száma, a tartalomból. A befogadó szeretet és az örömteli egység tanúi. Családok és közösségek találkozója a Kattárson. Hinni, segíteni, inspirálni. A szuverén máltai lovagrend nagyispotályosa József D. Blotz a máltai identitásról és a magyar modellről. Romanelli plébános üzenete Gázából, a gázai oltárról a békéért könyörgünk. Megújul a Bélapátfalvi ciszterci apátság. Hamarosan révbe érhet a Bélapátfalvi apátsági templom felújítása. Keresse az új embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Reklámot hallottak.
Hallgassák meg felhívásunkat.
Kedves hallgatóink! 25 évvel ezelőtt, 2000. október 20-án kezdte meg folyamatos adását a Szent István Rádió Seregi István egri érsek szándékára. Majd 2011. október 20-án elindult a Szent István Televízió Ternyák Csaba egri érsek szándékára. E jeles évfordulók alkalmából hálaadó szentmise lesz 2025. október 18-án 16 órától az Egri Bazilikában. A szentmisét Ternyák Csaba egri érsek mutatja be. Szeretettel vár mindenkit a közös hálaadásra a Szent István Rádió és Televízió közössége.
Felhívásunkat hallották.
A hét évfordulója.
Szeretettel köszöntöm rádiónk hallgatóit, a műsor szerkesztőjét Túri Saroltát hallják. A kávé világnapját Magyarországon szeptember 29-én ünneplik, bár a Nemzetközi Kávészervezet eredetileg október 1-jét jelölte ki erre a célra. Hazánkban az írások alapján a törökök 150 éves uralma alatt került be a kávé, az első hivatalos feljegyzés Zrínyi Miklóstól ered a Szigeti Beszedelemben. Ilyenkor még kiváltság volt a kávé fogyasztása, Buda visszafoglalása után azonban a közemberek számára is elterjedt. Az első magyarországi kávéház 1714-ben nyílt meg, majd a hatalmas népszerűségének köszönhetően pár évben belül megsokszorozódott a számuk, és a rákövetkező 200 évben valósággal virágzott a magyar kávé és kávéház kultúra. Nem sokra rá Budapesten 166 kávéház működött, és a jól ismert szellemi és művészeti élet központjai voltak. A New York, a Japán, a Pilvax, az Abbázia vagy a Hadik csak néhány a legismertebbek közül. Kedves hallgatóink, mai műsorunkban a monarchia idején virágzó kávéházi kultúráról beszél dr. Bartók Béla történész, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Történelemtudományi Intézetének docense. Ha tehetik, tartsanak velünk!
Kávéházi kultúráról és a kávéházakról fogunk beszélgetni a monarchia időszakában. Ez az egyetlen, ha mondhatom, ami a mai napig élő, amit a monarchia dualizmus adott nekünk, a kávéházi kultúra, ami ugyanolyan szinte Budapesten, vagy Csehországban, de Brassóban is, és Nagyváradon is, és Bécsben is a kávéház.
Igen, a monarchia iránti nosztalgiának egy nagyon fontos része valóban a kávéház, a Kaffeehaus intézménye, amiről azt írja egy osztrák történész, hogy a legszebb hátrahagyott emléke ennek a korszaknak, nem olyan holt műemlékek, mint a középületek, vagy a szobrok, vagy bármilyen más építmények, hanem létező valóság, amelyeket persze sokszor átépítettek, felújítottak, vagy sok esetben bezártak, újra nyitottak, de most az utóbbi években ismét próbálnak visszatérni a gyökerekhez, az alapításoknak a korszakához, és tényleg valóban az osztrák-magyar monarchiának az emlékét idézik. Az, hogy miért, aztán majd a műsorból ki fog derülni, mi ez a vágyakozás, mi ez a igény a kávéházak iránt, mit adott a kávéház ezelőtt 100 évvel vagy 130 évvel az embereknek, és esetleg mi az a titok, ami ennyi idő után is vonza az embereket a kávéházakba.
Mikor jelenik meg így a kávé kultúra Magyarországon, hiszen azért nálunk volt egy 150 éves török uralom, az ott hagyott ebben valamely nyomokat?
Hát a legenda szerint 1683-ban kezdődik a bécsi kávéházi kultúra, ugye ekkor győznek a keresztény seregek a törökök felett, és van egy legenda, hogy az elmenekült török seregek táborában néhány zsák kávét találtak a német katonák, és valami élelmes kereskedő ezt megvásárolta, most hogy pörkölte vagy nem, azt nem lehet tudni, de állítólag néhány hónapon belül készítette Bécsben a fekete kávét. És hogyha még hozzátesszük azt, hogy egy másik legenda szerint egy pék pedig a török félholdat egy tésztából elkészítette, és megszületett a kifli, akkor azt lehet mondani, hogy Bécs felszabadulásának ünnepén mindenképpen a török kávéval és a török félholdat utánzó kiflivel kell erre emlékezni. Mind a kettő emlékezteti az osztrákokat, mind a mai napig, legalábbis akik ugye történelemre emlékeznek, vagy ismerik a Habsburg birodalomnak a történelmét, hogy gyakorlatilag mind a kettő a török háborúk emléke. Nos, 1700-as években lendül fel igazából a kávéházi kultúra a birodalomban, nagyon lassan, fokozatosan, és azt hiszem, hogy a francia felvilágosodásnak van ebben nagy szerep, illetve az itáliai tartományoknak. Tudjuk, hogy a Habsburg monarchiának voltak itáliai tartományai, és ugye mind a mai napig ugye az olasz kávékultúra és az osztrák kávékultúra nagyon szoros kapcsolatban vannak, majd erre ki fogunk térni kicsikét bővebben, de érdekes, hogy 1764 és 66 között az osztrák uralom alatt álló Milánóban megjelent egy Il Caffè nevű lap. Ez a Il Caffè, vagyis hát, hogy kávéházat is jelent, ez a lap akkor a felvilágosodás eszméit hirdette, ami azt jelenti, és mind a mai napig azt hiszem jellemző a kávéházakra, hogy a kávéház a szabad gondolkodás, a szabadságnak volt a szigete. Újságírók, diákok gyűltek össze már akkor Milánóban, rengeteget vitatkoztak politikai reformokról, gazdasági reformokról, vallási kérdésekről. Megközelíthetjük úgy magát a francia forradalmat is a párizsi kávéházakban készítették elő. Irodalmi szalonokban is, ahol ugye, tárgyalták meg, megvitatták, elemezték a Voltaire-nek és a többieknek a műveit, de a konkrét taktikai lépések talán a párizsi kávéházakban történtek, és ilyen szempontból az észak-itáliai kávéházak is fontosak voltak. A Habsburg birodalom idején ezek a felvilágosodásnak az eszmét hirdették. Hát nem véletlen, hogy a konzervatív, feudális vagy abszolutisztikus gondolkodású Bécsben lassabban terjedt el a kávéházi kultúra. Talán a napoleoni háborúk után, 1810-20-as években már több kávéházról beszélhetünk Bécsben, és 1848 előtt lásd Pilvax, ugye? Pesten is megnyitják az első kávéházat, tehát gondoljunk arra, hogy mit jelent nekünk a Pilvax, ugye az 1848 március 15-i forradalomnak a bázisa. Ugye ott vannak a fiatalok, a diákok, ott szervezik meg az eseményeket, és valószínűleg nem csak egyszer találkoztak ott, hanem hónapokon keresztül odajártak, és akár 48 februárjától, tehát a itáliai meg a párizsi forradalom eseményét hétről hétre lelkesen tárgyaltak, és izgatottan beszélgettek róla. Hát ugye konzervatív vagy feudális oldal azt lehet mondani, hogy ezek összeesküvő bázisok voltak. Tehát a kávéház a konzervatív hatalom szempontjából mindig valami gyanús intézmény volt, ugye kereskedelmi szempontból teljesen rendben volt, voltak bérlői, voltak tulajdonosai, ahol étel-ital fogyott, viszont sokszor gyanús személyek jártak oda, és biztosak lehetünk benne, hogy a Szentszövetség korában 1848 előtt már besúgók, titkos rendőrök is ültek egy-egy asztalnál, és ugye az újságok mögül lesték, hogy miről beszélnek a szomszédok, és ez tulajdonképpen nem csak a 19. század, hanem a 20. század is jellemző. És hogy milyen veszélyesek a kávéházak, és hogy születésüknél ugye ez a politikai szempont milyen fontos volt, mondok egy érdekes hírt. 1917. januárjában, az első világháború alatt, ugye amikor a román hadsereg csúfos kudarcot szenvedett, mert nem sikerült Erdélyt elfoglalnia, és ugye német segítségével az osztrák-magyar csapatok kiűzték a románokat, és megkezdődött ugye Románia meghódítása. A Bukarestben volt két legendás kávéház, a Capsa és az Imperial, ahol a román értelmiség nagyon kritikusan tárgyalta a román kormánynak és a hadseregnek a hibáit. És éppen ezért Bracianu román miniszterelnök 17. januárjában bezáratt ezt a két kávéházat, mint az ellenállás, mint az ellenzéknek a fészkeit. Ugye a háború alatt ugye ilyen válságos helyzetben nem akarta a román kormány, hogy ezek a kávéházak valamiféle ellenzéki központok legyenek. De gondoltunk arra, hogy hát mit csinált a kommunizmus is a legendás budapesti kávéházakkal, vagy egyáltalán egész Kelet-Európában, Prágában, vagy a monarchia más utódállamban a kommunizmus mit csinált a kávéházakkal, rövid úton bezárták ezeket is legkésőbb ugye 1948-49-re. Tehát a kávéházak születésénél ez is nagyon fontos társadalmi és politikai szempont volt. Ugye ez majd a századforduló szabad gondolkodásnak még nagyobb lendületet fog adni. De ezt mindenképpen tudni, hogy ez már az 1700-as években, a felvilágosodás kialakulása idején már akkor valamiféle másként gondolkodó szórakozó helyek voltak. Nem is beszélve visszatérve itt ugye a milánói lapra, az Il Caffére, hogy ezt a lapot Milánóban szerkesztették, kávéházban, de Svájcban kellett kiadni, mert az osztrákok szigorúan cenzúrázták az akkori kiadványokat.
Mégis 1867 után, a dualizmus időszakában virágzik a kávéházi kultúra Bécsben is, és Budapesten is, tehát nem tiltották be. Milyen változásokat láthatunk 1848 után, vagy 1867 után a igen, kávéházak életében?
Tényleg így van, a kiegyezés szintén nagy löketet adott a kereskedelemnek, a vendéglátásnak, és megmaradt a kávéháznak ez a politizáló szintere, de elsősorban üzleti vállalkozás lett. Városok egymással versenyeztek kávéház alapításban, másfajta tekintetben azt lehet mondani, hogy minden valamire való polgárosodó településnek szüksége volt kávéházakra. Persze óriási különbségek voltak, vannak kávéház típusok, ezek már elég hamar kialakultak. Voltak nagyon olcsó külvárosi helyek, tudunk Nagyváradról ilyen kioszk-szerű Müller kávéházról, ahol tényleg egy kis házikó volt, ott főzték a kávét, és egy hatalmas kerthelység volt mellette. Tehát ez kimondottan nyári helység volt, és a jó idő idején fogadta a vendégeket. És ezen kívül voltak nagy, hatalmas zárt terek, ahol megint egy másfajta közönség szórakozott vagy foglalt helyet. Tehát különböző minőségek voltak, kávé kimérések, amelyek sokszor nem nagyon különböztek a kocsmáktól. Hát most is ugye vannak olyan ugye szórakozó helyek, ahol kávét is lehet inni, meg esetleg van kávégép is, de ugye a törzs közönség az nem azért jár oda, hanem inkább sörözni vagy fröccsözni ennek ilyen időben. És vannak ugye kimondottan olyan helyek, meg voltak ilyenek 1870-es, 80-as éve is, ahol az elsődleges a kávékultúra volt, többfajta kávét lehetett fogyasztani, és más volt a közönségnek az összetétele is. Hogyha ugye visszamegyünk a felvilágosodás korába, ugye amikor az egész polgári átalakulás kezdődik, akkor nyugodtan lehet mondani, hogy 1867 után ez a polgárosodásnak a velejárója volt. És azt mondják a kutatók, hogy végül is egy demokratikus intézmény volt a kávéház, ahol hát nem szűntek meg teljesen a társadalmi korlátok, a gazdagok szegények között, de békésen egymás mellett szórakoztak egy szomszéd asztaloknál a különböző nemzetiségű, különböző anyanyelvű személyek, akár diákokról van szó, akár értelmiségiekről, politikusokról van szó, különböző pártok képviselői, akik lehet, hogy a parlamentben áldáz ellenfelei voltak egymásnak, de volt egy kávéház, és oda jártak, és esténként békésen kártyáztak, vagy esetleg biliárdoztak. Azon kívül a bécsi kávéház, a monarchia kávéházai, tehát nem csak a társadalmi rétegeket mosták össze, vagy közelítették egymáshoz, hanem különböző kultúrákat is. Ugye a Balkánnak ugye ez a törökös kultúra, amit ugye a Boszniának a bekebelezése felerősített, ugye behozta a törököknek a kávéházi szokásait, vagy kávézási szokásait. Ugye itt volt az olasz hatás, erről is beszéltünk, de ez is déli hatás, ugye van egy mediterrán kávékultúra, mondják a kutatók, de itt van a német-francia hatás is, ami északról jön, és racionálisabb, és egészen más jellegű, mint a balkáni hatás ebben az esetben. Tehát a kávéházak sok esetben, legalábbis a nagyobb városokban, ahol több nemzetiség találkozott, ilyen multikulturális találkozóhelyek voltak. Kisvárosi szempontból, akár Egerben, meg inkább a különböző társadalmi rétegeknek a, és különböző foglalkozási embereknek a találkozóhelye. Igen, így van.
Ha belépünk képzeletben egy monarchiakori kávézóba, akkor mit látunk?
Voltak valóban olyan dolgok, amelyek minden kávéházban lenniük kellett. Tehát azt írja, hogy az egri újság az első világháború idején, az első világháború 16-ban, 17-ben, 18-ban az emberek főleg újságok miatt mentek a kávéházakba. A legfrissebb újságok a kávéházakban voltak. Tehát ez hozzátartozik meg akár a dobos cukrászdában is, hogy ilyen sajátos keretre rakják rá az újságokat, amit ugye lapozni lehet, mert hatalmas papírlapokat nem lehet a kis asztalra kiteríteni, és ugye volt egy sajátos szokás ennek, és azt írják itt a visszaemlékezők, hogy ha a fővárosban egy kávéház megnyílik, okvetlenül ott találjuk reklámtábláján, hogy az összes bel- és külföldi lapok megtalálhatók. Az újságolvasásnak is ugye ez elég magányos sport volt, ha úgy tetszik, de utána közvetlenül meg tudták beszélni az emberek a híreket. Vagy az asztal körül ketten-hárman ültek, olvasták ugyanazt az újságot, vagy ugyanazt a hírt két különböző újságban, ami különösen érdekessé tette a kávéházi beszélgetést. Megnézték, hogy mi történt a parlamentben, mit ír az egyik lap, mit ír a másik lap, akár Egerben is, ugye, ahol a megyei szinten volt egy kormánypárti újság, meg volt egy ellenzéki lap, és elképzelhetőnek tartom, hogy valamelyik egri kávéházban, hogyha volt ideje meg lehetősége néhány egri lakosnak, akár középiskolai tanárnak, akkor össze tudták vetni, hogy az egyik újság és a másik újság mit ír valamelyik eseményről. Szóval újság mindenképpen fontos volt a kávéházak számára, azon kívül a berendezés, a márványasztalok, borzasztó, nehéz márványasztalok voltak tucat számra a kávéházakban, könnyű volt ezeket takarítani, tisztán tartani a pincérek számára, vas lábuk volt általában, persze ez a benti berendezés, hogyha ugye volt valami kis kerthelyisége a kávéháznak, ott azért könnyebben használható bútorokat vettek elő.
Olvastam egy érdekességet egyébként a márványasztallal kapcsolatban. Egy állítólag volt egy pesti kávéháznak egy törzsvendége, akinek nem volt családja, és amikor meghalt, akkor ahol mindig ült azt az asztalt, a márványasztalt vésették be neki sírfeliratnak. Tehát az került a sírjára például. Hát az volt a családja, a kávézó, a kávéház, bocsánat, kávéház volt a családja.
Törzsasztal, valóban így van. Valóban így van. Tehát írók, költőknek meg volt ugyanaz a helye, melyik részén valaki az ablak mellett akart ülni, lássa az utcán zajló események, van, aki távolabb akart ülni esetleg, hogy tudjon írni, vagy ne zavarja a nagy zaj, meg a nagy közönség. Akár Ady Endréről volt szó, ugye, akiről már beszéltünk, akár mondjuk Juhász Gyuláról, vagy Kosztolányi Dezsőről, Babits Mihályról. Ez mindenképpen fontos volt, hogy kinek hol van az asztala, adott esetben foglalni kellett. Na, a harmadik a tonetszék. Ugye a Tonet fiv testvérek bútorgyárosok voltak, és óriási üzletet csináltak, nem csak Bécset és a monarchiának a kávéházait látták el ezekkel a különleges hajlított háttámlájú székekkel, hanem Bécsben és Olaszországban is vásároltak a tonett székeket, amit egyébként magyarországi fából gyártottak nagyon sokszor. Hatalmas erdőik voltak a tonett testvéreknek Magyarországon, a Kárpátokban, és magyar fából, és magyarországi bútorgyáruk is volt, és ezek a tonett székek ugye most már antik bútornak számítanak. És a kávégép, nem tudom, a negyedik nagyon fontos berendezési tárgya ugye a kávéháznak, amit egy olasznak köszönhetünk, egy Luigi Bezzera nevű szerelő volt, aki szabadalmaztatott, 1901-ben szabadalmaztatta a kávégépet, de állítólag egy Angelo Moriondo nevű olasz már 20 évvel korábban, 1880-as években kitalálta a kávégépet. Ugye ez sem mindegy, hogy milyen technikával készítik a kávét. Ezek a technikai háttér. Ami a kiszolgálást illeti, hát nagyon fontos volt a kis tálca, négyszögletű tálca, mindig tálcán vitték ki a kávét, szigorúan porcelán, csészékben, vastagfalú csészékben, amit sokszor még közben melegen is tartottak a kávégép tetején. Az, hogy forró kávét hideg csészébe tálalják, ez nem volt stílusos, és ami mind a mai napig ugye a minőséget jelenti, hogy egy kis pohár vizet vittek a kávé mellé. Azt szokták mondani, hogy ott, ahol kérés nélkül hozzák a vizet a kávéhoz, ott tudják, hogy mi az a kávékultúra. És nem 3 deci vizet hoznánk, hanem csak 1 deci vizet tesznek mellé. Még vitatkoznak a szakértők, milyennek az oka, ugye dehidratálás miatt, vagy egyébként is mit jelenthet, de ez mindenképpen fontos volt. És amit szoktak mondani még, hogy férfi pincérek dolgoztak mindig a kávéházban. Nem egy macsó világ volt, ahogy most szokták mondani, mert nők is előfordult a kávéházba, de nem egyedül. Mindig a párjukkal érkeztek, hogyha jöttek, de nők inkább cukrászdába szerettek menni, ott keresték a női társaságot. A férfiak a kávéházba vonultak sokszor vissza, ahol férfi főpincérek voltak, akik rengeteg titkot tudtak, megőriztek a férfiak titkait, üzleti titkokat, családi titkokat, hogy arról volt szó. De ez mindenképpen fontos volt, hogy férfi pincérek szolgálnak fel a kávéházba. Hát így nézett ki egy klasszikus kávéház, akár mondom Egerben, akár Ungváron, ugye a Kárpátalján, akár Kassán, vagy a Monarchia bármelyik más városában.
Milyen kávét ittak? Milyen fajta kávékat?
Több tucat bécsi kávét ismerünk mostanában, de van néhány alapvető tényleg, amit érdemes felsorolni. Hát a cappuccino, vagy a kapuciner. Ugye a cappuccino olaszul, kapuciner németül. Van köze a Habsburgokhoz. A cappuccino a kapucinus szerzeteseket jelenti. Nekik volt ilyen sötét barna színű csukjás, vagy most is ilyen habitusuk van, vagy ruházatuk van, és valóban a cappuccino kávé is hasonló színű, és hogy a kapucinusokra tudni kell, hogy ők a Habsburg családnak voltak az udvari papjai, a legendás templomukban és a kriptájukban 12 császár, meg 18 császárné van eltemetve, és biztosak lehetünk benne, hogy a kapucinus kolostor környéken lehetett kapucinert kávét inni egyébként, de a néhányat felsorolnék, a Kleiner Schwarzer, a kis fekete, a Grosser Schwarzer, a nagy fekete, a hosszú kávé, ez magyarul is van, amelyiknek van német neve, a melanzsnak is van egy külön neve, a kis barnának, a Kleiner Braunernek, a Grosser Braunernek, a hosszú barnának, vagy az Einspannernek, a habos kávének is, az Ice Café-nek, a jeges kávének is, amit vanília fagylaltal tálalnak. Hát ezek a legismertebb bécsi kávék, de rengeteg variációja van, ezeket lehetett kapni. Tehát egy valamire való kávégép a boldog békeidőkben ezeket le tudta főzni különböző technikával, persze érteni kellett hozzá. Ugye most is vannak ilyen bariszták, akik a kávéfőzésből művészetet csinálnak. Talán ennyire nem, de azért egy pincérnek vagy egy alkalmazottnak tudni kellett kezelni a kávégépet, szakszerűen tisztítani, ha még javítani, ugye, hogy szerelni nem is tudták, de mindenképpen karban kellett tartani ezeket, hogy a vendégek meg legyenek elégedve.
Thank you.
Milyen kávézókat említhetnénk meg ebből a korból?
Hú, hát rengetegről beszélhetünk. Érdekes, mert ez a Wilhelm Droste nevű történész azt mondja, hogy meg a kávéházak neve is különlegesek, hogy a bécsi kávéházaknak semmit mondó nevei vannak. És akkor felsorol ilyet, hogy Öreg Bécs, meg hogy Kálvária hegy, meg Minisztérium, meg Tiroli udvar, meg Madárdal. Ez mondja Droste, ez tipikusan ugye a kényelmes, biztonságra törekvő osztrák nyáspolgároknak a gondolatvilágát jelenti, illetve ilyen nevekkel próbálják vonzani őket. Ezzel szemben Budapesten tessék megfigyelni, Japán, Palermo, Luxor Egyiptomból, Miramare, Sorrento, Philadelphia adott esetben olaszosabb, ugye egzotikusabb és kalandosabb neveket kapnak a kávéházak, de hát Egerből is tudnék néhányat sorolni. 1917-ben például volt Nemzeti Kávéház Egerben, de volt Hazám nevű kávéház, Dobó kávéház, Otthon, Balaton, vagy Fiume, hogy Egerből is mondjunk egy olaszos kávéházat, és a legviccesebb szerintem az volt, amikor 1914-ig Egerben volt egy London kávéház, aztán kitört az első világháború, és ugye London az ellenség egyik fővárosa lett, és Berlin névre keresztelték át az egri kávéházat, igen, de ami jellemző, amely Egernél vagyunk, hogy a bérlők nagyon sokszor váltották egymást. Vannak adataink 1880-as évekből is. A Nemzeti Kávéház ez több évtizeden keresztül megvolt Egerben, meg a Széchenyi Kávéház ugye Egerben működött, de volt Honvéd Kávéház, Tigris Kávéház, aztán a tulajdonosokról elnevezett Steinfeld Kávéház. Sokszor bérlői voltak ezeknek, és próbálták újabb és újabb látványossággal csalogatni az egri vendégeket is, például biliárdasztallal, ahol karambol biliárdot lehet játszani, és azt írják itt a kávéháznak a kultúrtörténésze, hogy a biliárdasztal hozzátartozott a kávéházhoz. Nem akármilyen, hanem ez a hatalmas, nagyméretű, ahol elefántcsontgolyókkal lehetett játszani, hosszú-hosszú ideig, kényelmesen, lassan, nyugodtan, kocsmával lehetett kuglizni. Bár Egerben is tudunk olyan kávéházat, olcsóbbat, ahol lehetett kuglizni, vagy úgymond tekézni, de például a Széchenyi utcai kávéházban volt először fényképész műhegerben. Tehát ezzel is próbálták csábítani a vendégeket, illetve tudunk arról, hogy a kolerára volt tekintettel, itt a Városi Tanács 1880-as években korlátozta a kávéház a nyitvatartási idejét. És akkor összefogtak a kávéház tulajdonosok és a bérlők, és Berger Henrik vagy Bild János, Popper Lajos, Czeisler Lajos a legismertebb kávéház tulajdonosok, és az olvasókhoz fordultak, az újság olvasóihoz, hogy segítsenek nekik visszaszerezni azt, hogy ne 11 órakor kelljen bezárniuk, hanem adott esetben hajnali 2-ig lehessenek nyitva. Érdekes érveik vannak a kávéház tulajdonosnak Egerben, a közlekedésre hivatkoznak, hogy vannak éjszakai vonatok, van, aki éjszaka érkezik, és lehet, hogy még akkor akar vacsorázni, és akkor miért kell bezárni 11-kor, ha még éjfél után is érkezik vonat az egri állomásra. Nagyon érdekes, aztán a háború, az első világháború milyen hatása volt még az egri kávéházakra. Hát szépen lassan minden eltűnt a kávéházból, itt is szigorúan szabályoztak nyitvatartás idejét, aztán ugye a lapok száma is csökkent. Hát a kávé minősége is romlott, ugye hallottunk már pótkávéról, cikóriáról, ilyen dolgokról, de ugye mondtam, hogy ugye a lapok azok mindig is fontosak voltak a kávéház látogatók számára, és a végén már olyan panaszt is hallunk, hogy már jó minőségű ivóvizet sem lehet az egri kávéházakban inni. Ezelőtt 100 évvel nem volt könnyű tiszta ivóvízhez jutni, amikor még ugye nem volt általános a vízvezeték, de ez is azt jelenti, hogy egyre nehezebb volt a kávéházaknak a megélhetés, és tejet sem tudtak már szolgáltatni a kávé az adott esetben, vagy tejszínt, főleg nem már korábban. De azért megkapaszkodtak, meg túlélték a kávéházak az első világháborút Egerben is. Lehet, hogy sokszor volt bérlőváltás, vagy tulajdonosváltás, kézről kézre adták ezeket a kávéházakat, meg még olyan is volt, hogy háború alatt még újat is tudnak nyitni Egerben. Tehát ez is egy nagyon bátor és kockázatos lépés volt, de pont az első világháború az, ugye beszéltem itt Románia kapcsán, ahol megint a kritika, megint a másként gondolkodás kerül előtérbe, különösen 1917-18-ban. We'll be right back.
elhangzott műsorunkban a monarchia idején virágzó kávéházi kultúráról beszélt dr. Bartók Béla történész, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Történelemtudományi Intézetének docense. Műsorunk egy korábbi adásunk szerkesztett változata volt. Köszönöm, hogy velünk tartottak, búcsúzik a műsor szerkesztője Túri Sarolta.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Indul az iránytű!
A Szent István Rádió ifjúsági hangmagazinja.
Sziasztok!
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 Szeretettel köszöntelek titeket, a most következő műsor szerkesztőjét, Molnár Andrást halljátok. Szeptember 26-án volt a kutatók éjszakája, most a Miskolci Egyetemre látogatunk, riportcsokorral készültem nektek, fogadjátok szeretettel!
Dr. Szabó Gábor, tudományos főmunkatárs.
Mivel készültetek erre az alkalomra? Szeretettel köszöntelek.
Én is köszöntelek. Erre az alkalomra különböző látványos elemeket hoztunk ki. Kihoztunk egy lézerhárfát, kihoztunk egy ilyen PM monitoring szenzort, amivel be tudjuk mutatni a szilárd részecske szennyeződést a levegőbe. Kihoztunk egy lángtornádót, illetve kihoztunk különböző acéltermékeket, és elmeséljük az érdeklődőknek, hogy igazából az acélgyártás sem sokkal bonyolultabb, mint a húsleves főzés, csak egy kicsit más hőmérsékleten és kicsit másabb elvek szerint történik. Hoztunk még egy ilyen, hát briefcase-nek hívjuk, egy telefont szétrobbantottunk, és megmutatjuk, hogy milyen elemek találhatók a telefonban, hisz ma már a másodlagos nyersanyagbányászat rendkívül fontos, és ezekben a telefonokban nagyon sok olyan ritka elem van, amit nagyon nehezen lehet kinyerni. Ezt is beszeretnénk mutatni az érdeklődőknek, illetve hoztunk egy 3D-s labirintust, amit nagyon szoktak szeretni a gyerekek, mert viszonylag nehezen lehet kivenni, de úgy kell elképzelni, mintha egy kupakot rátennénk egy rúdra, vagy egy hengerre, és akkor 3D-s útvonal mentén forgatva a kupakot lehet levenni az objektumról, vagy arról a hengerről, és hát el szoktak vele az érdeklődők játszani. Volt egy olyan rendezvényünk, ahol egy 10 éves kisfiú 2 órán keresztül játszott vele, és az osztálya volt, és 2 óra után egyszer csak a hangos bemondóban figyeltünk fel arra, hogy keresik a kisfiút, hogy hol van, mert leszakadt az osztályától.
Miért is jó ez a kutatók éjszakája? Milyen a hangulat, mondjuk el hallgatóinknak?
Mi nagyon szeretjük ezt a rendezvényt, mert nagyon sok esetben a tudományos életben használt dolgokat tudjuk hétköznapi úton, módon megmutatni az érdeklődőknek, akik azt látjuk, hogy nagyon sok esetben abszolút nyitottak az újdonságra, a gyerekek kicsit másabb szemlélettel látnak néhány fizikai jelenséget, mint amit mondjuk az iskolában tanulnak, látványos kísérleteket tudunk nekik bemutatni, és igazából mindig azt tapasztaljuk, hogy nagyon, nagyon jól érzik magukat, és nekünk is egy pozitív töltetet ad, ha azt látjuk, hogy jól érzik magukat az érdeklődők.
Nagyon látványos is a pultotok, tehát nagyon sok az érdeklődő, ugye?
Igen, igen, ez minden évben így van. Próbálunk minden évben egy kicsit változtatni, hogy ne váljon unalmassá a program, de azért mindig vannak olyan programelemek, amik már mondjuk a tavalyi évről ismertek, hogy aki tavaly itt volt, és tetszett neki, azt oda tudjuk csalni, és akkor minden évben mutatunk neki valami újdonságot, ami pedig a tavalyi évben nem volt. Úgyhogy minden évben azt tapasztaljuk, hogy rengeteg érdeklődőnk van.
Korosztály tekintve melyik a leginkább érdeklődő korosztály?
Hát ez egy nagyon érdekes dolog, mert említettem a lézerhárfát. A lézerhárfán tipikusan a az idősebb korosztály érdeklődik. A gyerekek oda nyúlnak, egyszer-egyszer megpengetik a húrt, de ő nekik nagyjából ennyi. Viszont a nyugdíjasok megpróbálnak rajta játszani. Azzal szemben például a lángtornádón, vagy a hangtárcsán, ahol a gyerekek kipróbálhatják és forgathatják a kalapáccsal, üthetik, ott általában az a tapasztalat, hogy a legfiatalabbak, a legkisebbek, a legaktívabbak. Úgyhogy a mi pultunk az úgy lett összeállítva, hogy a legkisebbektől a legidősebbekig mindenki talál a kedvére valót.
Nagyon szépen köszönöm.
Köszönöm én is.
Dobos Endre egyetemi tanár, Miskolci Egyetem, Műszaki Föld- és Környezettudományi Kar, Földrajz Geoinformatika Intézet.
Mivel készültetek?
Nagyon-nagyon sok mindennel. Alapvetően ugye, amit itt lehet látni, ez ugye az egyik legnagyobb aduász mindig, ez az úgynevezett homokos terepasztal, ami úgy működik, hogy bármit csinálnak, ugye van egy ilyen kis szkenner, leszkeneri a felszínt, visszavetíti rá az éppen aktuális domborzatot, és olyan szépen lehet vele játszani, építkezni, ilyen céltudatos domborzatot létrehozni, úgyhogy ilyenekkel, ez ugye szép szokott lenni. Van egy másik valódi, az lent van az alaksorban, ami pedig egy ilyen nagy homokozó, mi csak így szoktuk nevezni ezt is, de ott ugye van egy esőztető öntözés rajta, és a felszínen elkezd folyni a víz, és olyan gyönyörű felszíneket csinál, mint ahogy a folyók a Kárpát-medencét kialakították, gyönyörű teraszokkal, völgyekkel, domboldalakkal, eróziós felszínekkel, szedimentációs felszínekkel és a többi, tehát az is egy nagyon-nagyon érdekes dolog. Aztán van nekünk egy talajtárunk, a Trejc Péter, az gyakorlatilag Magyarország, Közép-Európa legnagyobb talajtani gyűjteménye, ami itt van a Miskolci Egyetemen, és ez, aki ilyet még nem látott, az mindig eltátja a száját, úgyhogy ilyenünk is van, és ezen kívül még nagyon-nagyon sok minden más.
Például egy domborzati puzzle.
Például egy domborzati puzzle, igen, aminek megint csak ez a lény, ez itt a bükkalja, és picit arra akarja a fiatalságot irányítani, hogy mennyire fontos a felszín alaktan, és manapság ugye az egyik legjobban fejlődő tudomány a geoinformatika. Ugye ez is egy geoinformatika, amikor a felszínek domborzatmodellezés, csinálunk ilyen 3D-s domborzatmodelleket, és abból mindent ki tudunk számolni. Merre folyik a víz, merre süt a nap, mekkora az éves hőbevétele. Ugye műholdakkal rávetítjük azt, hogy mi a tájhasználat, milyen az éppen aktuális növényállapot, a táblán belül meg tudjuk nézni a mezőgazdaságnál, hogy ezen a területen jobban terem, ezen a kevésbé, itt kell még egy kis műtrágya, itt már nem kell, és ugye ezek azok az alapvető játékszerek, amelyek most manapság már a világot irányítják. A navigációtól kezdve a Google Earth-ön keresztül, ezek mind-mind ott vannak.
Mik a leggyakoribb kérdések itt a pultnál?
Mikor férünk már hozzá a homokozóhoz? Hát Isten igazából, én azt gondolom, hogy nagyon nagy, tehát nincsenek olyanok, hogy gyakori kérdések, inkább így jönnek az emberek, és mindig rácsodálkoznak. És ami a legérdekesebb az egészben nekem, az, hogy ez a földrajz alapvetően, meg a földtudomány egyéb más ága, mi most ugye földrajzosok vagyunk. De a földrajz a legszebb tudományok egyike, ami leírja, megmagyarázza a tájattáj működését, és ahhoz lehet alkalmazkodni, és ha jól alkalmazkodunk hozzá, akkor az is támogat minket, és akkor nem energiával kell fenntartani a világot, hanem magától is működik. Inkább az az érdekes, hogy amikor például megnézik az emberek ezt a talajtárat, ugye ez egy gyönyörű teljes Kárpát-medencének a teljes talajtani keresztmetszete, aztán az összes talajtípusnak a típus esetei, és akkor így úristen ez a talaj, amit rálépünk, építkezünk, befedjük, csarnokot építünk rá, megöljük, elpusztítjuk, megmérgezzük, ez ilyen változatos, ennek ilyen hihetetlen adottságai vannak. És amikor egyszer rácsodálkozik, hogy így, ahogy megyünk a Kárpátok legmagasabb vonulataitól szépen le az Alföldig, és hogyan változik minden, ami a talpunk alatt van, és ez hogyan támogatja az életünket, és hogyan kellene erre vigyázni, ez úgy nagyon-nagyon megfogja. És már az esztétikai látvány is, ahogy így végignéznek ezeken a szép meleg Kárpát-medencei színeken, a sárgától a barnán, a feketeig, tehát ezek olyan megfogó élmények.
Nagyon szépen köszönöm, és azt is, hogy a fiataloknak is megfogó élményeket tudtok így ezáltal adni.
Bízunk benne, hogy őket is megfogja. Egyébként tényleg megfogja, nagyon nehéz, mert ezek már nem hívószavak. Pedig a világ ezen múlik, ha nem lesz a jövő generációban olyan ember, aki érti, hogy mi történik a világunkban, nem csak menedzseli azt, hogy mi történjen a világunkban, mert ez általában szétválik, és a végén katasztrófa van, akkor itt baj lesz. Úgyhogy a földtudományok nagyon-nagyon érdekesek, és aki viszont idejön és beleszagol, a csapdába esik, az az élete szerelme lesz, ugye ez a dolog, amit lát, és bízunk benne, hogy ezekkel a fiatalokkal is így lesz, csak ide kell őket csalogatni, hogy aztán be lehessen csapdázni.
Köszönöm szépen!
Még köszönöm.
Professzor dr. Horváth Zitával, a Miskolci Egyetem rektorával beszélgetek. Egy csodavilágba kerül, aki most a Miskolci Egyetemre látogat. Mi is van, mondjuk el, milyen rendezvény van jelenleg? Szeretettel köszöntöm.
Én is köszöntöm a hallgatókat. Én is azt remélem, hogy egy csodát fognak itt látni. Kutatók éjszakája. Sokat szorra rendezzük meg. Ahogy a köszöntőben is elmondtam, pont 20 éves a Kutatók éjszakája. 2005-ben az Európai Bizottság javaslatára döntöttek úgy, hogy minden év szeptember utolsó péntekét a tudománynak áldozzák és szentelik. Ehhez Magyarország egy évvel később 2006-ban csatlakozott. Miskolci Egyetem még az első évben nem, de utána már igen. Miről szól ez? A tudomány világának közelebb hozása a laikus közönséghez, a tudomány társadalmasítása, annak a megértetése, hogy az a pénz, az adóforintok, amit tudományos fejlesztéssel fordítunk, az megtérül, és nagyon nagy jelentőséggel bír. Sokszor olyan mindennapi dolgainkban is, amire nem is gondolunk, hogy a tudománynak köszönhetjük. És hát a fiatalokat megpróbáljuk a tudományos életpálya felé terelni. Ez is egy nem titkolt célkitűzéssel Kutatók éjszakájának. Ha pedig minket kérdez konkrétan, akkor nyilván az általánosságokon túl én a Miskolci Egyetemet szeretném a mai napon úgy pozícionálni, hogy mindaz, aki ide érkezik, lássa meg, hogy itt nagyon komoly kutatások folynak, 8 karon, rengeteg helyszínnel, programmal készültünk a kampusz egész területén. Én azt hiszem, hogy mindenki attól függően, hogy reál vagy humán érdeklődésű, alkalmazott alapkutatások érdeklik, meg fogja találni a számára kedves programokat, és egy kicsit meg tudjuk a világnak mutatni magunkat mi is a mai estére.
Volt már ideje szétnézni, van már kedvenc pult?
Nekem ilyen nincs, és nem is mondhatnék olyat. Ez olyan, mintha megkérdeznék az anyától, hogy van 4 gyereke, melyiket szereti a legjobban. Nekem mindegyik és egyaránt fontos. Nyilván én már a tervezés fázisában ismerem, hogy a kollégáim mivel állítanak ki, de azért még fogok itt sétálni a különböző pultok között. Mindegyik más-másokból kedves számomra.
Körülbelül hány kiállító van?
Rengeteg, több tucat standunk van, ahol hallgatóink és kollégáink itt vannak, hát inkább százas nagyságrend.
Melyik az a korosztály, akiknek elsősorban szó lesz? Tehát az egyetem előtti egyfajta utánpótlás keresés is?
Van olyan pályaorientációs része is, ahol kifejezetten úgy tervezték meg a kollégák a programokat, hogy akár egy óvodás és kisiskolás számára is érthető legyen, de azért vannak olyan kísérletek, olyan programok, amik már a középiskolás korosztályt célozzák, akik közelebb állnak az egyetemi felvételihez, és van olyan programelem, ami tulajdonképpen egyszerűen csak egy tudományos érdeklődést korosztálytól függetlenül tud kiszolgálni.
Meddig tartanak itt a programok?
Hát legalább évfélig.
Nagyon szépen köszönöm, rektor asszony.
Köszönöm szépen.
Dr. Máldaini, dr. Üveges Valéria, intézeti tanszékvezető.
Mivel jöttek erre a rendezvényre?
Erre a rendezvényre számos programot kínál a Műszaki Föld és Környezettudományi Kar. Itt mi most a standnál a gyerekek számára játékosan szeretnénk bemutatni azt, hogy a hulladék kezelésben milyen berendezések működnek. Vannak kisméretű demonstrációs ilyen bemutató eszközeink, amelyeknek mindegyiknek az a lényege, hogy ők maguk tudják tekerni, nyomni, fúrni, és ezáltal látják azt, hogy hogyan működnek például a nagy sziták, a dobsziták, akár amik mondjuk egy bányaüzemben működnek, vagy mondjuk hogyan működik egy mágneses szeparátor, ami meg egy hulladékválogató üzemben tudja segíteni ugye a mágneses anyagok, mondjuk a macska konzerves doboznak a kiválogatását a hulladékáramból.
Például akkor a kupakok is ezért vannak itt.
A kupakok is ezért vannak itt. Nyilván könnyebb dolgunk van a kupakkal, mint a macska konzerves dobozzal, mert méret szempontjából könnyebb, de kupakból is ugye háromféle anyag is van. Van itt nekünk vas, van alumínium és van műanyag, és érdekes, ahogy szembesülnek a gyerekek azzal is, hogy a vas és az alumínium az különbözik egymástól, mert ugye az egyik mágneses, a másik nem. Igyekszünk itt ennél a pultnál is a természettudományok irányába mozdítani a gyerekeket, megmutatni azt, hogy ennek valódi haszna van, és hát ha idővel majd tudjuk terelni nyilván a gyerekeket a műszaki irányba, hiszen mi egy műszaki kar vagyunk.
Mik a leggyakoribb kérdések?
Hogyan működik? Ez egy hurkatöltő-e? Jellemzően a dobszitánkat azt leginkább hurkatöltővel szokták meg paradicsompasszírozóval azonosítani, úgyhogy inkább ez. De a gyerekek, hál' Istennek, nagyon érdeklődők, minden kérdeznek, hogy működik, miért van az, úgyhogy én nagyon remélem, hogy mindenki hát úgy tud távozni, hogy azért tudunk neki újat mutatni. Nyilván nagyon sok mindent tanulnak az iskolában, de azzal próbálunk itt segíteni, hogy lássák is azt, hogy ezt a való világban is használható az a fizika, amit ők egyébként az iskolában lehet, hogy nem olyan nagy kedvel tanulnak.
Ezek a gépek tehát a hulladékfeldolgozásban nagyban ugyanígy működnek, ugyanezen az elven?
Így van, ezek teljesen ilyen elven működnek. Nyilván itt kézi erővel hajtjuk, mert az a gyerekeknek azt tetszik. Természetesen ott más meghajtása van, meg nyilván minden motoros elven működik. De igen, ezek gyakorlatilag olyan kicsi modellek, amik teljesen jól bemutatják azt, hogy hogyan működik. Akár a hulladékkezelésben, akár az ásvány előkészítésben, ugye egy osztályozó szitát gyakran használnak ott is. Úgyhogy mindjárt megtanulunk sepregetni, és úgy látom, mert közben ugye ilyen kisméretű gyöngyökkel dolgozunk, és ez általában a nap végére jelentősen csökken a mennyiség.
Ezekben a fiolákban és dobozban mi van?
Hát a fiolákban ott azt mutatjuk meg, hogy vannak olyan helyzetek, amikor a méret, például a dobszitanál, vagy a mágneses tulajdonság, az nem működik, amikor el akarunk szeparálni két anyagot egymástól. Vannak itt olyan műanyag szemcséink, amik teljesen egyforma méretűek, annyi, hogy a színük egy picit más, és megmutatjuk azt is, hogy hogyan lehet őket elszeparálni akkor egymástól. Ha van sűrűségkülönbség két anyag között, akkor azt is ki tudjuk használni. Ezt demonstráljuk itt, hogy különböző sűrűségű folyadékokba, ha beletesszük ezeket az anyagokat, akkor azok elválnak egymástól. És hát van itt egy varázskukoricánk is, a kisebbeknek szoktuk mutatni, az varázskukorica, és ezt mutatja meg, hogy egy közegben, hogyha két különböző sűrűségű anyagot teszünk, akkor más irányba fognak mozogni. Nyilván ez egy kis varázslat, de ezt a pici gyerekek azért nagy örömmel szokták fogadni.
Nagyon szépen köszönöm.
Porni Aranyosi Amália vagyok, a MOL Petrokémia Képzési Központjának vezető oktatási szakértője.
Egy nagyon látványos pulttal készültetek, mesélj.
Igen, mi szeretnénk bemutatni azt, hogy nálunk a MOL Petrokémiánál milyen képzési lehetőségekkel várjuk a fiatalokat, illetve azt is, hogy a tudomány lehet vicces és nagyon érdekes is. Úgyhogy a fiatalokat száraz jeges kísérlettel várjuk, MOL Quizt tudnak nálunk kitölteni, dzsengával játszhatnak, és mindezért persze ajándék is jár, és azt is elmondjuk nekik, hogy milyen szakmákban vagy szakokon tanulhatnak tovább itt nálunk a Partner Egyetemünkön, a Miskolci Egyetemen.
Úgy látom, hogy nagy az érdeklődés.
Igen, szerencsére nagyon szeretjük ezt a rendezvényt, minden évben itt vagyunk, és nem csak itt, hanem más egyéb kutatók éjszakája a helyszínen is meg szoktunk jelenni.
Az a látványos dolog az a száraz jég?
Igen, az csupán száraz jég, valóban nagyon érdekes, egy picit meleg vízzel felöntve, ugye a száraz jég ilyen látványos jelenséget gőzt képez.
Mik a leggyakoribb kérdések?
Leggyakoribb kérdések hozzánk, hogy mit csinálunk mi a MOL Petrokémiánál. Nyilván mindenkinek először az jut eszébe a MOL-ról, hogy benzinkút, de mi Tiszaújvárosban műanyagipari alapanyagot gyártunk, granulátumot, ezt is meg tudjuk mutatni az érdeklődőknek.
Látom, hoztatok is, igen, ezt akartam pont mondani. Mit nyerhetnek itt, mert látom ajándékok, és meg említetted is, ajándékcsomagokkal készültetek.
Igen, igen, lehet választani a repi dolgaink közül. Esőkabát van, ami a fiataloknak nagyon hasznos, akár a fesztiválok esetében. Tollat, autós kihangosítóhoz hoztunk különböző készülékeket, vagy cukorkát, ki mit szeretne igazából.
Nagyon szépen köszönöm.
Igazán nincs mit.
Ennyi fért mai műsorunkba, köszönjük, hogy velünk tartottatok. Az elmúlt közel fél órában a Miskolci Egyetemen jártunk, ahol szeptember 26-án tartották a Kutatók Éjszakája rendezvénysorozatot. Összeállítással készültem nektek. Búcsúzom, és további tartalmas időtöltést kívánok. A mikrofonnál Molnár Andrást hallottátok. Sziasztok!
Iránytű. Ifjúsági magazin műsor a Szent István Rádióban minden kedden és pénteken délután 16:30-tól. Neked készül.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István.